Itt az MR6, a régió rádiója.
9 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Gyarmati Péter. Ma 2009. december 24-e Ádám és Éva napja van. Önök az MR6 karácsonyi műsorát hallják. Ebben az órában az ember és a közösség, az egy és az egység a témánk. Lelki gondozó, közösségépítő, családapa és derűlátó, a dolgok jó alakulásában hívő ember Györfi Mihály, aki templomot épített az övéivel Nyírtelken.
Voltak csodálatos adományok, amelyek megmozgatták a szívünket egyik Isten tiszteleten. Egy konyaknak doboz alakú adomány volt a belsejben, és kiderült, hogy két köteg, hát akkor a legnagyobb bankó az 5000-es volt, két köteg 5000-es volt benne. Hirtelen ránéztem a számokra, és mondtam, 20-100 000 forintot kaptunk adományba, de a következő pillanatban már tovább pörgött az agyam, és néztem a számokat, hogy nem 100 000, hanem 1 000 000. Akik ott voltunk, azok mind szegény emberek voltak, akiknek ez az 1 000 000 forint az életük megspórolt pénze kellett, hogy legyen.
Hamarosan megismerhetik a teljes történetet, hallgassák az MR6-ot.
Két karom kitarva.
Csak amerikai filmekben vagy régi szovjet népszerűsítő mozikban látni ehhez foghatót. Egy ember a szeretetével és erejével csapatot épít, aztán az általa alapított közösség összefog és legyőznek minden akadályt. Nem gúnyolódom, csupán hitetlenkedve nézem és hallgatom az ilyen történeteket. Munkatársam Veszprémi Erzsébet meggyőzött, hogy létezik, hogy van ilyen, talált egy tiszta közösséget.
37 millió forintot nyert a nyírteleki evangélikus gyülekezet a görög szállási romungró gyerekek integrációjának elősegítésére, a helyi biztos kezdett gyerekház megteremtésére és működtetésére. Hogy megérthessük, milyen magától értetődő vállalása a nyírteleki evangélikusoknak, hogy esélyhez szeretnék juttatni a köztük élő cigánygyerekeket, meg kell ismerkednünk először lelkészükkel, a 36 évesen pappá szentelt Györfi Mihállyal, a nyírteleki központú Philadelphia egyházközség igazgató lelkészével, 64 szabolcsi település luteránusainak lelki gondozójával.
Hosszú kanyargós utat jártam meg a geodéziától, a geológián keresztül a teológiához, és talán ebből is fakad az, hogy az egyházképen vagy a lelkészi szolgálatról kialakított elgondolásom az nem szokványos, hanem nagyon tágölelésben tudok gondolni azokra az emberekre, akik lelkiképpen is rám vannak bízva, és a különböző nehézségben, hátrányos helyzetben lévő emberek, akik a környezetünkben élnek. De amikor 1980-as évek elején keresztjén lettem, mert hogy bár meg voltam keresztelve gyermekkoromban, de igazából a családomnak sem, és nekem sem volt szoros kapcsolódása az egyházhoz, egészen 26 éves koromig, amikor is szembesültem azzal, ami egyébként 2000 éve valóság a világban, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, és megváltotta az övéit, és aki elfogadja az ő váltságát, a bűneitől szabadul, és meg tudja élni azt az életet, amit az Isten a mennyei atya teremtésben készített nekünk. Nos, hát én erre vágytam, hosszú lenne a történet, hogy elmeséljem, milyen lelki formálódáson estem én keresztül a tinédzser koromtól egészen addig, amíg 26 éves koromban már családos és két gyermekes apa lettem, de röviden összefoglalva talán ennyi, kerestem az élet értelmét, és úgy láttam, hogy nincs. És nem tudom megváltoztatni ezt az állapotot, amikor fölkínálták egy csendes hét alkalmával azt a lehetőséget, hogy az Isten ad egy új életet. És akkor azt mondtam, hogy ha új életről van szó, akkor van szansz arra, annak lehet értelme, mert ezt a régit, ezt nem lehet úgy formálni. Annak ellenére, hogy idézőjelbetéve normális életet éltünk, csinos feleségem, jó anyagi körülmények között két szép, okos, aranyos gyermek, de mégis az az érzés.
Valami nagyon hiányzott.
Nagyon hiányzott valami. Hát ez az Isten alakú űr, amit nem lecsengel betölteni, hogyha költészetet hívjuk segítségül. Amikor az életem megváltozott, és 6 éves házas korunkban kértünk áldást a házasságunkra, akkor megváltozott a házasságról alkotott elképzelés, a gyermeknevelésünk, megváltozott a gondolkodásunk egyenként a feleségem és enyém is, és természetesen a közös is. Az első pillanatban az állami nevelőintézetben lévő gyerekeket láttam meg, vagy kellett, hogy meglássam, ahol egyébként nagyon sok cigány származású gyermek volt, és nekik tartottunk bibliórát. Akkor még talán Grósz kormány volt, hogyha jól emlékszem, amikor elkezdtük. Nem volt még nagyon általános, hogy bibliórát lehetett tartani. Ebből indult ki, hogy valamilyen képzettség sem ártana, a lelkesedés mellett így kerültem teológia életben, nem lelkész. És így jutottunk el oda, hogy 92-ben megválasztottak itt ebben a gyülekezetben lelkésznek, és 93-ban már fogalmazódott a gondolat, hogy Nyírtelken, ahol egyébként nincs hagyománya az evangélikusságnak, mert hogy ez egy Dezsőfiék által katolikusnak formált város, illetve hát végében nagyközség falu volt, de a környező tanyabokrokban éltek evangélikusok. Itt is volt egy kis mag, próbáltuk szervezni a bibliórákat, istentiszteleteket egy önkormányzati tulajdonú épületben, egy ifjúsági házban, ahol 68-an jöttünk abban az időben össze, de nagy reménységgel voltunk afelé, hogy egyre többen leszünk, és egyre erősebb közösség válik belőlünk.
Még mindig a 90-es évek elejét éljük, nem lehet a történetet gyorsítani, mert itt fontos dolgok dőlnek el.
Gyűjtést szerveztünk az oltár terítő, az oltár felszerelése megvásárlására. Össze is gyűlt 11-néhány ezer forint, amiből a bevásárlás után maradt 3100 forint. Kérdeztem a gyülekezetet, hogy mit tegyünk ezzel a kevéssel. Van-e valami még, amit jó lenne vásárolni az oltár felszereléshez? Amikor egy 14 éves leány, aki most már ügyész Nyíregyházán, bekiáltott, hogy Misi bácsi, építsünk templomot.
Bár a mondat ott és akkor mosolyt fakasztott, de a kocka el volt vetve. Létrehozták a Philadelphia alapítványt, és megkezdődött a gyűjtés a templom építésre.
Voltak csodálatos adományok, amelyek megmozgatták a szívünket. Egyik Krisztentiszteleten egy konyakmegy doboz alakú adomány volt a Persejben, amit először nem értettünk, hogy ha konyakmegyet szeretnének adni valakinek, akkor miért nem személyesen, miért van ott a Persejben. És egy bizottság megvizsgáltott a pénztáros, meg lelkész és a pénzszámoló asszonyok, és kiderült, hogy két köteg, hát akkor a legnagyobb bankó az 5000-es volt, két köteg 5000-es volt benne. Hirtelen ránéztem a számokra, és mondtam, 20-100 000 forint kaptunk adományba, de a következő pillanatban már tovább pörgött az agyam, és néztem a számokat, hogy nem 100 000, hanem 1 millió forint volt a
adomány. Név nélkül beletette a Persejbe egy bombom megyes dobozba.
És olyan emberek jöttek össze, az ember kíváncsi, és szeretnék beazonosítani ezeket a dolgokat, kik voltak jelen, végigpörgettem, hogy ki lehet az a nagyvállalkozó, aki 1 millió forintot be tud dobni a feleslegéből, de meg kellett állapítanom, hogy akik ott voltunk, azok mind szegény emberek voltak, akiknek ez az 1 millió forint az életük megspórolt pénze kellett, hogy legyen. Én nagyon örültem, hogy nem jelezte, hogy ki ő, mert hogyha az Isten tiszteletem odajön és azt mondja, hogy tisztelendő úr, én szeretnék 1 millió forintot adni a templomítés céljára, természetesen kézfogás, kétoldali puszi és nagy köszönet, és bizonyára sokan hálásak vagyunk ennek az embernek, aki ezt megtette. De ő egy másik utat választott, ami nekem nagyon közel áll a szívemhez, betette a Persejbe, és így a hálát az Istennek tudjuk adni. 1998 elejére körülbelül 5 millió forintunk volt, amellyel már elkezdtük a tervezést, és 2000-re jutottunk oda, hogy kész van a terv, az első kapavágást meg tudjuk tenni.
De önök templomot akartak építeni? Vagy közben ön már tudta, hogy ez nem az a hagyományos, amit az emberek gondolnak, ha meghallják ezt a szót?
Nyilván az első gondolatunk is az volt, hogy egy több funkciójú. Ha nagyzolni szeretnénk, akkor komplexumot, ha őszintén akarunk, akkor komplexumocskát szerettünk volna építeni. A tapasztalásaim, amelyek magyarországi, külföldi gyülekezet látogatások alatt voltak, folyamatosan gyűltek, és amit én úgy láttam, hogy hasznos gyülekezet életét segítő megoldás, azokat én folyamatosan raktároztam, de nem csak az épületről, hanem a gyülekezet működési modellekről is. Mindent figyeltem, hogy hogy tudják jól működtetni a gyülekezeteket máshol. És amikor az építéssel leültünk, akkor azt mondtam neki, hogy mi szeretnénk egy olyan templomot, ahol a normális Isten tiszteleten körülbelül 100-an tudunk helyet foglalni. Ez az akkori 15-20 főhöz képest egyébként nagy terv volt. De nagyobb istentiszteletet, tehát húsvét, karácsony, vagy esetleg egy olyan keresztelő, ahol nagy család érkezik, akkor egybe lehessen nyitni egy másik teremmel, ahol még ugyanannyian, vagy közel annyian le tudnak ülni. De legyen mellette, a kismamák tudnak a gyerekekkel foglalkozni, és ha szükséges, akkor pelenkázni is tudják a gyereket. Nem blaszfémia, hogyha tisztába tesznek egy gyereket egy istentiszteleti helyiséget is magába foglaló épületben. De legyen az ifjúság számára játékterem, bibliaóraterem, ahol tudnak próbálni, az asszonykörünk, gyermek foglalkoztató csoportok, ifjúsági csoport, és természetesen azok a diakóniai munkaágak is, amelyek a szociális alapszolgáltatásokhoz köthetők, tehát akár a szenvedélybeteg gondozók, akár a fogyatékosokkal foglalkozók. Tehát a tervezés 98-ban kezdődött, és az építész év múlva is tervrajzok tömkelegével látogatott meg, és kérdeztem, hogy akkor Bernát bácsi, mikor lesz kész a terv? Ő csak ennyit mondott, Misikém, ez a terv javára van, az idő a terv javára van, és hozta a koncepciókat, tologattuk a tereket. A lényeg az, hogy tényleg részünkről is átgondolt, hogy mit szeretnénk megvalósítani, és hogyan, és az építész részre is egy átgondolt terv.
A tervezőnek valószínűleg igaza lehetett abban, hogy az idő az jót tesz a tervnek, mert gondolom én, hogy az a tevékenység, az a munka, ami megkezdődött a különböző körökben, az haladt előre, és annak a tapasztalata is mind itt lehet, hogy tehát hány iroda, hány külön funkció kell, hogy elkülönüljön ebben az épületben. De hogy ezek a munkák hogyan kezdődtek meg bázis nélkül? Hiszen még saját helyük se volt, hát az önkormány kaptak az istentisztelethez is alkalmas helyet, akkor hogy lehetett így dolgozni?
Nyilván nem így gondolkoztunk mi kezdettől fogva, hogy ennyiféle szolgálatot fogunk működtetni, és ezek a szolgálatok az 1/2000-es szociális törvény alapján működtetett szociális alapszolgáltatások, tehát ezek szakmaisággal is bíró dolgok. Nem így kezdtük nyilván, hanem önkéntességgel, és azokkal az emberekkel, akik a gyülekezetünk közelében hasonló indítatással voltak ezek felé, az emberek felé. Elkezdtünk különböző kis csoportokat létrehozni, akik foglalkoznak különböző problémával küzdő embereken. Tenszínkör, aztán fiatalok létrehoztak egy újságot, Érted című újság, felkiáltójellel és kérdőjellel, amelyet 3000 lakásba kivittek, ami számomra nagyon fontos volt az, hogy saját ötletük volt, saját maguk vitelezték ki, saját maguk finanszírozták meg, saját maguk kézbesítették. És kerékpárral, autóval, 12-15 km távolságban lévő tanyabokrokba is kivitték ezeket az újságokat, télbe, nyárba, hóba, sárba. Na és ez a bázis volt egyébként, ami nagyon ismerettséget adott. Megismerhették a fiatalon keresztül a küldetésünket, és így alakultak ki azok a periférián lévő emberek közötti szolgálatok, mint például gyermekmunka, játszóház, és többek között a örökszállási cigányatyafiak között végzett munka is. Tehát nem onnan indultunk, hogy a 1/2000-es szociális törvény alapján honnan tudunk normatívát igényelni, hanem onnan indultunk, hogy kik vagyunk, kik élnek körülöttünk, mi a mi feladatunk ezzel kapcsolatban, és ezek fejlődtek ki egy önkéntes munkából egy már szakmai munkavégzésre is alkalmas csoporttá.
Hitük által vezérelve, de a Hályok Kovács merészségével láttak tehát munkához. Ebből már a támogató közösségi és tanyagondnoki szolgálat lett. Györfi Mihály 10 megfelelő végzettséggel rendelkező szakember munkaadója. újabb négynek pedig görög szálláson ad munkát, ahol az Európai Szociális Alaptól elnyert támogatásból vízzel, szennyvízvezetékkel, fűtéssel szerelték fel, építették újjá az önkormányzat ingatlanát, hogy megteremtsék a biztos kezdet lehetőségét. Az Angliából importált, de a hazai viszonyokhoz igazított, és mostanában elterjedő modell születésüktől kezdve segíti, fejleszti a gyerekeket és családjukat. Ehhez ingergazdag környezetet, megfelelő eszközöket kínál.
Nyilván kelthet sokakban, vagy néhányakban kelthet visszatetszést az, amikor cigány gyermekek bevonásáról beszélünk. Itt is kijelentem, de nyilván sok helyen elhangzik, hogy nem a cigányságból fakad a hátrányos helyzet, hanem a mély szegénységből. Tehát nem genetikai kérdés ez, hanem helyzeti, szocializációs kérdés. És természetesen nem csak cigány gyerekek számára nyitva ez, hanem minden gyermek számára, a többségi társadalomból is, hogyha hoznak gyermeket, akkor és hátrányos helyzet, akkor természetesen részt vehet a programban. De meg kell jegyezni, hogy egyébként nagyon aranyos fiatal házaspár, aki viszonyítva jó anyagi körülmények között élnek, gyermekeikkel szeretnének foglalkozni, de a beszélgetésből kiderült, hogy amikor a nagyobb gyerekük az általános iskolába érkezett, igazából a színeket nem tudta megkülönböztetni. És ők kifejezték abbéli szándékukat, hogy részt szeretnének venni ebben a programban, mert szeretnék, hogyha a gyerekük, mire odaérkezik a általános iskola első osztályához, addigra már legyen egy biztos ceruza fogása, ismeri a papír, a könyv funkcióját, tudja, hogy mit kell vele kezdeni, a finom motorikus mozgása, nem vagyok szakember egyébként, csak sok minden ragad rám itt menet közben, tehát ezeket segítik megfelelő játékokkal és terápiával. Szükség van logopédusra, akkor lehetőség van speciális szakemberek behívására, de gyermekorvos, védőnő, pszichológus, és amire szükség lehet, behívható a programba, akkor, amikor a fejlesztő pedagógus látja, hogy szükség van rá.
A gyerekház munkatársaival nem görögszálláson, hanem a nyíregyházi továbbképzésen beszélgethettem. A környezetvédelemben elkötelezett tanár Petrilla Attila, az egyházi ifjúsági munkában megerősödött Marcsek Balázs és a Belegrádon élő Mocsár Károlyné a biztos kezdet módszereit tanulja. Az asszony helyzete speciális, az ő dolga rábírni az anyákat, éljenek a lehetőséggel.
Nem gondolom, hanem tudom, hogy igen, nagyon nehéz a dolgom, mivel mindenkit ismerek, és mindenkinek nem újat, hanem saját magamat kell, hogy adjam, hogy egyfajta biztonságot, vagy egyfajta közeledést érjek velük el. Én merem mondani, hogy nekem a legnehezebb ott a dolgom, mert én köztük vagyok, én közülök valahol vagyok, és mégis más vagyok, mint ők.
Ha ön mondja azt, hogy igenis ez neked való, igenis, hogy ez jó lesz a te gyerekednek.
Nem minden esetben jön ez nekik úgy le, hogy én szeretném, hanem ők az ő elképzelésük szerint vélekednek rólam, persze ugyanúgy, mint bárki más emberről. És hát sajnos, hogy ez nem mindig úgy jut el nekik, ahogy én szeretném mondani vagy átadni, hanem az ő felfogásuk szerint.
Ezzel együtt hány név van már egy névsoron vagy egy noteszben, akikkel tehát már dülőre jutott, akiket már meggyőzött, akik járnak, vagy biztos, hogy fognak járni, ha megszületik a baba?
Elég nagy családból származom, és ugye a közeli rokonság testvére azokra bízok, hogy fognak támogatni, és jönnek.
Petrilla Attilával régóta ismerik egymást. Emlékszem, hogy amikor éppen csak szerveződött Magyarországon a civil környezetvédelmi mozgalom, akkor abban más esetekben is éppen kezdődő ügyekben találkoztunk. Most meg akkor a gyermekszegénység elleni küzdelem jegyében szerveződik Magyarországon a gyermekházak hálózata, és ebben találkozunk.
Nyilván nem lett véletlen, meg hát az előző tevékenység is, amire utaltál, ezeket tovább folytatom, de úgy érzem, hogy ebbe is tudok valamit segíteni a kezdeteknél.
De mégis mi a személyes motiváció? Pedagógus, tehát a terület nem idegen, csak hát mennyivel hálásabb dolog mondjuk a tehetséggondozásban feladatot keresni?
A leghálásabb az, hogy azok között a gyerekek között megtalálna a tehetségeset, és nem is egy van közöttük, akik viszont valamilyen oknál fogva, most hogy ez a saját, vagy a családi problémák, vagy a társadalmi gondok miatt élnek olyan helyzetben, ahonnan nehezebb kijönni, kitörni. Tehát én ezeket a gyerekeket keresem, hogy mi ezeket keresünk, és ennek ad egy lehetőséget ez a gyermekház.
Említettük a természetvédelemmel, illetve környezetvédelemmel kapcsolatos elkötelezettségét. Azt meg most tudtam meg, hogy közeli és jó kapcsolatban volt Szögi Lajossal, aki egyfajta jelkép lett az idők során Magyarországon. És nagyon sokan, akik mondjuk éppenséggel a nem kezelt előítélettől szenvednek, egészen másfajta következtetésre juthatnának, mint amire jutott Petrilla Attila, amikor azt mondta, hogy akkor a roma gyerekek integrációjával szeretnék foglalkozni.
Láttuk nem csak a Lajos esetében, hanem más atrocitásokból is, hogy homokba dugni a fejet nem lehet, letagadni a problémát nem lehet, hanem ezt kezelni kell, gyógyítani kell, foglalkozni kell vele. Nem az a megoldás, elforítjuk a fejünket és nem veszünk róla tudomást. És most, hogy én ezzel foglalkozom, ez lehet, hogy azoknak, akik régóta ismernek, hogy meghökkenti, hogy te ezek után, Lajos barátja lévén, ezek után, de mikor elkezdünk beszélgetni, megértik, hogy ha meglát egy cigány embert, akkor nem rögtön Lajosra kell gondolni, mert az, aki ilyet csinál, az közöttük is csak egy töredék. És ők az ilyen elemeket ugyanúgy kivetik magukból, mint hogy mi is kivetjük magunkból azokat, akik erőszakosak a fehérek vagy a magyarok között. Tehát nem azonosulnak ők ezzel. Rengeteg gonddal élnek, hiszen nem olyan komfortos körülmények közé születtek, és ez a gyerekház éppen egy lehetőség arra, tehát hangsúlyozom, hogy lehetőség arra, miután ez mindenki, minden görögszálláson élő emberi, nem az enyém, nem a Katé, nem a Balázsimot alkalmazottak vagyunk. Ez egy lehetőség, hogy ott eljöhet bárki, elhozhatja a gyerekét, ha korrepetálni kell délután, ha játszani akar vele, és nem kell a játékot lenézni, mert rengeteg képességet fejlesztünk. Ez segíti azt, hogy aztán jobban tanul, be tud illeszkedni, nincsenek tanulási problémái. Foglalkozunk azzal, hogy a tehetséges gyerekek tovább mehessenek a középiskolai oktatás irányába. A Kossuth Lajos gimnázium fogadókész. Minél szélesebb réteg legyen a cigányság között, akik felsőoktatásban részt vesznek, aztán mennek még tovább. Legyen egy vezető értelmiségi rétege, mert ez az egyetlen kiút, nem csak az ő mi számunkra és minden itt élő ember számára, hogy tanulni kell. Ma már 6 elemivel, 8 osztállyal nem ér semmit. Nem tud elhelyezkedni, nem tud családot teremteni, nem tud házat építeni, semmit, tanulni kell. És a tanulás hoz vezető első lépcső, képességek, készségek kialakítása, a meglévőknek a továbbápolása, ez lenne a feladat, és ami nagyon fontos, hogy a szülőkkel együtt, hogy amikor hazamegy a gyerek, a folyamat ez ne szakadjon meg azzal, hogy kimegy az intézményből, amely egyébként továbbra is az ottani közösségnek, cigányoknak, magyaroknak ugyanolyan kulturális tere, mint eddig volt, tehát szavalókat, a néptáncosokat, a pingpongoznákokat, mindenkit fogad a ház, nem zárt, nem vettük el senkitől, csak egy programmal bővült, hogy kicsi gyerekekkel is foglalkozunk.
És egyébként a mindennapokban, a tevékenységek során mennyire munkál abban a házban a hit? Mennyire számít az, hogy ez történetesen az evangélikus egyház fenntartásában működik?
Igen is, meg nem is. Tehát a mi magatartásunkban, a mi viszonyulásunkban nyilván, hogy ez meghatározó, hogy akik itt dolgoznak a házba, nem mindenki, de néhányan ugye hitre jutottunk, de nem azt jelenti, hogy aki ide bejön, az bármiféle egyházi kötelezettséget vállal, vagy valamit, tehát erről szó nincs. Ide jöhet mohamedán, ateista, zsidó, cigány, bárki, bármilyen vallást képvisel, itt nem tömjük a fejét, vagy nem okítjuk a gyermeket sem, a szülőt semmiféle vallási elhivatottságra, de a lehetőség megvan, hogyha akar bejön nyílt telekre, részt vesz egy istentiszteleten, azt kell mondjam, hogy ez senkinek sem ártott meg, hiszen a keresztény értékrendek, azok általános emberi értékrendek. Ha ateista, ha keresztény, ha szerintél, akkor csak nyerhet vele.
Buzás István falugondnokkal a Zömmel romák lakta egy utcás görög szálláson, abban a házacskában találkozunk, ahová pár napja ő hívott mentőt kezdődő szüléshez. A gyönyörű csecsemőnek, az egyhetes Mózesnek sok látogatója van. Ott szuszog mellettünk a heverőn, amikor a falugondnokot kérdezem.
Ez elég összetett feladat, sokféle segítséget nyújthat egy falugondok az embereknek, orvoshoz és különböző hivatalokba segítek eljutni az itteni lakosoknak, és abból adódóan, hogy én megváltomnak ismerem Jézus Krisztust, van lehetőségem lelki segítségnyújtást is adni az embereknek, és van, aki ezt várja is tőlem.
Én ezt úgy fordítom le, hogy beszélget az emberekkel.
Igen.
Kinek van rá a legnagyobb szüksége, mit tapasztal? Fiatalnak, idősnek?
Minden korosztálynak, tehát minden korosztályban vannak rendkívül elesett emberek, akik nagyon megterheltek az életüknek a gondjaik, megbénítják testi-lelki problémáik, és hát én úgy látom, hogy Isten tud nekik ebben gyógyulást, megoldást adni, és ezt próbálom közvetíteni feléjük.
És ők hogy fogadják? Először talán a praktikus segítséget veszik könnyebben, azon keresztül vezethet az út oda, hogy a lényegről is szó eshessen.
Hát mindenképpen egy kapcsolódási pont, a tanyagondagi szolgálat az emberekhez, hiszen az ügyeik intézésében való segítségen belül nyílik lehetőség arra, hogy beszélgessek velük. Tehát ez egy eszköz, amit jól lehet használni. És van, aki örömmel fogadja a lelki segítséget, van, aki elutasítja. Ez természetes dolog.
Az is megesik, hogy a gyerekházba irányítja az embereket?
Természetesen van lehetőségem az édesanyáknak felhívni a figyelmét arra, hogy a gyermeküknek nevelésében ez egy jó segítség, egy lehetőség.
És sokat kell azt önnek magyarázni, hogy miért? Vagy értik rögtön, hogy miről beszél?
Nem értik. Tehát alapvetően először gyermekmegőrzésre gondolnak, hogy ez mellett akkor ők el tudják végezni a dolgaikat, vagy akár elmetnek csavarogni is, ahogyan nekik az tetszik, vagy jól esik. És amikor mondom, hogy hát a gyermekkel együtt az édesanyja is ott van, és ő részt vesz ebben a programban, akkor már nem olyan lelkesek. De hát az a feladatom, hogy megértessen velük, hogy ez a javukra, hasznukra van ez a lehetőség.
Kalkó Garafilláné vagyok.
És mekkora gyermekei vannak?
Van egy 13 éves kisfiam, 7 éves kislányom és egy 3 éves kislányom.
Akkor a 3 éves lehet az, akinek a gyerekházban lehet dolga. Szoktak oda járni?
Nem csak a 3 éves, ugyanúgy a 7 éves és a 13 éves, mivel hogy 13 éves kisfiam angolból gyenge, és itt tudnak neki segíteni angolból. Steve szokott vele foglalkozni minden héten hétfőn. Például Vivian is nagyon szeret oda járni. Sok játék van, nem jár óvodába, de mégis olyan, mint egy óvodába lenne. És nem csak az, hogy otthon játszunk, mert otthon is szoktunk játszani, de viszont ott jobban felszabadul.
És milyen az, amikor magával játszik? Hogy szoktak együtt játszani?
Labdázunk, babázunk, kockával, van egy ilyen kirakós Lego kocka, azzal, ő már abból várat tud építeni. Sok nagy segítség, nagyon nagy segítség.
És önnek miben segít a gyerekház? Van olyan, amit ott tud megkérdezni, vagy megbeszélni?
Volt már rá alkalom, igen, hogy lesz, hogy kéne, az pedig ugye nekem 3 van, és segít. Ugye volt ez az influenza oltás, azt is megbeszéltük, csak úgy döntöttem, hogy beadatom neki. És hogyha erzsóik nincsenek, akkor még mindig vacilálnék rajta, hogy most beadassam, ne adassam. Én csak köszöntet tudok mondani, hogy megnyílt ez a gyerekházat. Nagyon jó.
Ádám Barnabás vagyok.
Egy iciri-piciri egyhetes fiúcska édesanyja, de legalábbis ő a legfiatalabb. Mert igen. Hogy hány gyermeke van összesen?
4 élő gyermeket nevelünk Mózes mellett. A Barnabás 17 éves, az Ikrek 15 évesek, Dominik meg 14.
Akkor ő egy kicsit lemaradva érkezett, és egész biztos, hogy el fog járni abba a gyerekházba. Olyan nagyon hevesen bólogat, hogy komolyan gondolja, és miért
én
lesz az
komolyan
jó?
Gondolom. Én már Mózes tegnap leelvittem, mondtad. Nincs babakocsim. Pont Barnának mondtam máma, hogy veszünk egy kocsit, és akkor Mózeskát kivisszük a levegőre, közben leérek oda a kútót, mert sok mindenben segítséget fog az adni nekem.
Miben például?
Hát, hogy például tegnap is egyedül voltam, itt olasz tiszta ideges voltam, lefeljárkáltam, itt se hagytam bent a gyereket, meg hogy tanuljon, hogy ne hátránnyal induljon óvoda, iskola. Hát van ott óvónő, pedagógus, ott van a sógónőm is, vannak ilyen foglalkozások, hogy oda jön a gyerekorvos, pszichológus, sok segítséget meg fogunk tőlük kapni.
Az a nagyon érdekes, hogy ezt egy olyan nő mondja, aki már 4 gyermeket fölnevelt, és mégis úgy érzi, hogy jól fog jönni a segítség.
Hát az mindig jó. Például tegnap is a védőnőt kellett megvárnom, hogy hogyan kezeljem le Mózeskának a köldökcsonkot. Alig vártam, hogy jöjjön, hogy segítsen. Jó lesz az. Én örülök ennek a programnak, meg ennek a háznak.
Ádám Barnabás vagyok. Sajnos még a többi gyermekem részére ilyen nem volt, hogy így foglalkoznának a kis cigány gyermekekkel. Nem csak cigány gyermekek járnak, hanem magyar gyermekek is. És azt akarom mondani, hogy a cigány gyermekek nem butábbak a magyar gyermekek, én csak, amikor már nőnek felfele, nem úgy van velük foglalkozva, mint a magyar gyermekek még. És ez a ház, ez szerintem erre lesz a legjobb. Lássakít őket majd az óvodába, hogy már úgy tudjanak viselkedni, és nem tudunk viselkedni. Ez így van, mert látom. Pedig okosak. És szerintem itt erre fogják őket nevelni, hogy fogják a ceruzát, hogy köszönjenek, hogy egyenek, és utána az óvodától az iskoláig, utána meg majd remélem tőzsleg, hogy most sokan fognak járni, mert most Mózeskát is szívesen ott fogunk tartani, meg sőt, az anyával majd egy kikapcsolódás lesz ez nekik. Én ezt úgy érzem meg, és itt vannak az orvosok, jönnek szinte házhol, de túl nagyobb segítség szerintem nem kell, hogy minden hónap első valami gyermekorvos jön, védőnő jön, hát meg az a környezet ott a gyerekeknek, hát az sokat tesz.
Előbb fültanúja lehettem, ahogy a nagylánya elindult itthonról, és ahogy igen, utána szólt, hogy vigyázz a fiúkkal, vagy
így van, hallottam? Így van. Hát már 15 évesek is, még nem lehet nekik, még fiatalok. Majd Urbaló is csak 17 éves korban esetleg, ha megengedem.
És egyébként tanul a lánya?
Ő igen, próbálkozik, de néha olyan eleven az iskolába.
De ön hogy gondolkodik a tanulásról?
Most már pozitív van, amióta januárban megváltozott az életünk a kisfelesége a családunkkal, mert hogy hál' az Istennek átadtunk az Úrnak az életünket, és most már sok mindenre megvilágosodtunk, hogy én azt hittem, hogy mink jó neveljünk a gyerekeket. Na, ez jó, tökéletes. És
hiszen mások is így csinálták, így csinálja körülöttünk mindenki.
Hát az én szüleim is sajnos úgy neveltek fel engemet, hogy én elindultam iskolába, ők feltettek engemet, de én már a másik utcában már leszálltam, hogy elmentem. Így van. Ha nem akartam menni iskolába, akkor hát nem mentem iskolába, és nem foglalkoztak velem. És most mondtam is édesanyámnak, hogy látom, ez mind a te hibád. Szoktam neki mondani, hogy tudatlan vagyok, mert nem vagyok az a nagy okos gyerek. De azért nem bántam őket, mert őket is úgy nevelték, de mink is úgy neveltük most a gyerekeket, nem lettünk magunkban Isten gyermekei szerintem, mert most már mink azon vagyunk, azon törekszünk, hogy nekik legyen jobb, mert mink most már nem nagyon tudunk felzárkodni oda, hova kéne, majd nekünk a gyermekünk remélhetőleg. Most ez a gyerekház, itt annyi segítséget kapunk ezáltal, Misi Báék, ez az evangélikus Philadelphia, azt csinált ide Görögszállásra egy falu gondnokságot. Ott, ahova hord minket, hova menni akarunk. Orvos, kórház, bevásárolni, mindenhova is. Az gyerekházhoz kapcsolódik ez is, de hát ilyet, hát hálásak lehetünk az Istennek, hogy ilyen megvan Görögszálláson, tudja? Mert a mi idejünkben nem volt. Lett, ha lett volna, akkor viszont hoppá, így kéne mindent csinálni. Reménykedünk rá, hogy nagyon jó lesz ez a gyerekház. Csak még én megmondom az őszintét, hogy sokan cigányság még nem nagyon tudják felfogni, hogy mi ez. Hogy milyen lehetőséget kaptak, hogy oda neveljék a gyerekeket, hova kell. Mert ők azt gondolják, amit én gondoltam régen. Hopp, jó, nevelem a gyereket. De viszont én tudom, hogy nem.
És mit gondol, hogy a nagyobbaknál még időben ki tudják igazítani azt, amit az elmúlt években esetleg nem jól csináltak?
Hát ha ki is tudnák, akkor nagyon nehezen, mert én őszinte vagyok, mert már tudom, én a lányaimról beszélek, hogy a Barnus a nagyobbik fiamról. Nagyon nehéz. A Misi Báék azt szeretik, az én gyermekeim hallgatnak rá minden. Itt a pedagógusunkra, Attilára is, Balázst is szeretik, és így ezáltal hallgatnak, igen.
És még fiatalok, tehát még minden jó lehet.
Még lehet őket jobban formálni. Mi is próbáljuk, az a gyerekház is megadja nekik a lehetőséget, hogy tovább tanuljanak, majd most már a nagyobbak, a kisebbek meg hát ahhoz, és az rendszeres látogatója lesz a gyerekháznak.
És miért ezt a nevet választották neki?
Hát nem véletlen, mert természetesen nem véletlen. Elsőnek poénból mondtam, hogy mert Mózes kivitte Egyiptomból a népet, hát Mózes ki fogja vinni a cigányságot a sárból. Én ezt mondtam poénból, de nem olyan poén ez. Remélem, hogy így lesz. Mózeska már nem úgy lesz nevelve, mint a többi gyermekem.
Megszületett tehát Mózes, a görögszállási roma Mózes. Próbálják meg ízlelgetni és kimondani. Veszprém Erzsébet összeállítását hallották. So this is Christmas. What have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. The I'm sorry.